Üdvözlöm a hallgatókat! Ez az Aréna című műsor, a mikrofonnál Kovács András István. Vendégünk a stúdióban Szepsi István és ifjabb Szepsi István, apa és fia. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat.
És köszönjük.
Mi is köszönjük a meghívást.
Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy el szokott hangozni, hogy a magyar bor Magyarországon világhírű. Ez nagyon pessimista hozzáállás, vagy azért ennél jobb a helyzet, és önöknek mi a személyes tapasztalata, hogy hogyan szerepelnek a magyar borok, és hát elsősorban a tokai borok a világpiacon. Szepsi István.
Szerepelünk, tehát ott vagyunk, én magam részéről és Tokaj részéről 22 éve ott vagyunk a piacon, külföldön is. Nyilvánvalóan, miután a volumen nagy mértékben csökkent Magyarországon, és a korábbi időszakhoz képest, és elveszítettük nagy részt a keleti piacokat, a volumen nem is lehet nagy. Közben volt egy válság, ami még jelen pillanatban is tart, ami tovább rontotta a külföldi megjelenés lehetőségeit. Mi a magunk részéről elégedettek vagyunk a jelenlétünkkel. Az ezelőtti 10 évi szerepléshez képest 2008-tól nagy mértékben leestünk a válságban, és most azóta küzdjük vissza magunkat, és újabb és újabb országokban vagyunk ott, és mellettünk nagyon sok más tokai termelő, akik szélesebb sávban adnak el, és természetesen más magyar termelők, más magyar borvidékek is jelen vannak. Nem tud a magyar bor mindenütt ott lenni, és főleg nem a tömegtermelésben nem tud ott lenni, mert arra ott vannak azok, akiknek sokkal kedvezőbb a pozíciójuk. Nem tudunk ott lenni a csúcs termelésben sem, mert ahhoz meg nem vagyunk elég ismertek és elismertek. De azért nincs mit sajnálkozni, vagy szégyenkezni ezen, mert azért több márka is, még hogyha kicsik elsősorban, és a nagyobbak közül is, nagyon jó pozícióban is szerepelünk sok országban. Én azt gondolom, hogy a tendencia jó, hogy ez most gyors vagy lassú, ezt nem akarom megítélni. Nekünk a céljainkban szerepel a külföldi jelenlétnek a növelése, és a szintnek a növelése is, tehát az árszintnek és az éttermekben való jelenlétnek a fejlesztése. Ebben az ügyben is évről évre történnek fejlődések. Olyan is van, hogy visszaesés természetesen, de ez kompenzálja és túlaladja az, ahol viszont a fejlődésünk jobban biztosított.
Ifjabb Szepsi István?
Én is azt gondolom, hogy nagyon sok minden változott az elmúlt időszakban, amivel a magyar boroknak, és főként a tokai boroknak az ismertsége az nőtt külföldön. Van egy minőségi elmozdulás, tehát az ívjállatok azok nagyban befolyásolják azt, hogy mikor és milyen borok kerülhetnek ki a piacra. Ha csak azt a példát veszük alapul, hogy mennyi bor jelenik meg a minőségi termelésbe az elmúlt 5 évben csak a mi településünkön, az átlag termés a minőségi előmozdulás miatt 10 tonnáról leesett 5 tonnára. Viszont azokat is figyelembe kell venni, hogy milyen áruborok kerülnek ki külföldre, és ugye ha az árérték arányt, vagy az átlag árat nézzük, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sok javulás van a piacon, és ebbe a tokai borok, ezek zászlós borok, tehát a legmagasabb árakat a tokaiak értékel külföldön. A legnagyobb palacszámot is valószínűleg, vagy azt mondom, az átlag árat is valószínűleg tokai ért el a legmagasabb szinten, de van egy átalakulás, amitől a boroknak a minősége jelentősen változik, és ez együtt jár azzal is, hogy a hektáronkénti mennyiség az pedig csökken, amit előállítanak a termelők.
Szepsi Istvánnak az iménti válaszban volt egy megjegyzése, hogy azért nem vagyunk a csúcson még, illetve hát Toka és a magyar bor nem minden esetben van a csúcson. Ez mit jelent, hogy árakban nem sikerül elérni azt, amit lehetne, vagy még a minőségben is följebb kéne menni?
Nyilván a minőségben mindig lehet följebb menni, és akarunk is, és napról napra meglépjük azokat, amelyek előrébb visznek minőségben, és elsősorban jellegzetességben, karakterben. ami a pozicionálást illeti, az csak erős márkákon keresztül lehetséges. Erős márka pedig csak különleges árszint mellett működik, tehát azt nem tudunk feljebb jutni addig, és ez rajtunk múlik, hogy nem kezdünk el keményebben árazni. A külföldi kollégáknak volt több száz év lehetőségük, hogy oda jutassák a termékeiket, gyakran lényegesen gyengébb minőség mellett, mint a miénk is sokszoros áron. De azért nem léptük meg az árakat eddig, elsősorban az asszunál, mert féltettem a gazdaságot, hogy leállnak piacok, és így a napi működésünk is veszélybe kerül. Azok a márkák a világban, akik nekünk versenytársaink már, vagy lesznek a versenytársaink reményeink szerint, azok mögött óriási tőkék állnak, és az árazás az a része a mindennapi munkájuknak, mert elsősorban presztízst akarnak biztosítani a brandjüknek, és ehhez kell az elképesztően magas ár, akkor is, ha nem lehet mindjárt elérni. És utána a többi terméküket is, amik a brandhez kötődnek, megfelelőbben is gazdaságosabban tudják majd értékesíteni. Ugye a világ legdrágább termelési eljárása az a tokai aszú magasan, tehát egy nagyságrenddel úgy magasabb minden más előállított borterméknél, és ezt sokat a nagyobb mértékben kell, és fogjuk is felhasználni a márkázásban. De egyelőre miután ebből élünk, ismétlem, a vetítársaink nem ebből élnek, mert mögöttük ott vannak olyan tőkék, amiknek érdekük, hogy vezető pozícióba jussanak és maradjanak, nekünk is érdekünk, csak éppen más a folyamat. Pont ezért, amire mi alapozzuk a továbblépésünket részvételben, árban, keresletben és sok mindenében, azok a természeti adottságok, amelyek nekik nincsenek meg. De ezeknek a kibontása is csak eztán lehetséges teljes fényben, mert egyrészt mostanában fejeződik be a birtoképítés, tehát nekünk 30 évig birtokot kellett építeni. Egy. Kettő, meg kellett találni azokat a kategóriákat, amelyekkel ha jobb helyzetbe kerülhetünk. Úgy leszűkült a 28 féle tokai termék féleség nálunk 4-re. Egyáltalán a fajtákat tisztázni kellett, a 6 fajtát nálunk eddig is 3 volt, hogy melyik lesz a vezértermék. A gyűlőkkel pedig még nem fejeződött be a történet, hiszen a történelmi 52 két kiemelt gyűlőből megszereztük azokat, amelyek számunkra kulcsfontosságúak, de még mindig nincs elegendő tapasztalat arra, hogy ezek most már nem csak édes kategóriában, hanem száraz gúrmintként is mire képesek, milyen az érlelhetőségük palackban, egyáltalán mi legyen az a stílus, amivel elsősorban meg kell jelenni. Tehát a tanulási folyamat és a pénzügyi állapot ugye megszabta azt, hogy hol lehetünk egyáltalán hogy lehetünk versenyképesek a piacon. A nagyobb szakmai munka és a piacszerzés és az újabb piacszerzés igazából innentől újraindul.
Szóval kerültek a versenytársak, kik ők, nem pincészetekre gondolok, hanem borokra és borvidékekre, kik igazán?
Hát két irányban is vannak versenytársak. A botitiszes boroknál, már édes boroknál természetesen, a szoterni borvidék, a burgenlandi borvidék, a németek több borvidéken, a szlovének, az argentinok, a csileiek, és mindenki a világon. Tulajdonképpen még Amerika sok borvidékén is készítenek édesbort. Nagyrészt technológiai édesbort, ami nem a szőlőben több perc szemekből készül. A száraz fehérekben pedig elsősorban a Chardonnay területek, a nagy Riesling területek, de mások is, akár a Rhône völgyéből, vagy az olasz egyes borvidékeken. Most az újvilágiakkal ne is foglalkozunk. Tehát tulajdonképpen mindenki ellenfél, amit nekünk igazolnunk kell, hogy nem egy vagyunk a borvidékek közül, hanem egy olyan borvidék, ami két kategóriában is és bőven felső szintet tud hozni, és azt gondolom, azt is el lehet mondani, hogy a jobb termelők, ugye a Tokajban szakmailag nem igazán találnak versenytársat az aszú kategóriában.
Szóba került, hogy eldőlte már, hogy mi illetve szóba került a vezértermék, de hogy ez eldőlt, akkor most már egyértelműen, hogy mi a vezértermék?
Hát van, nálunk eldőlt. Mádon eldőlt. A borvidék nagy részén nem, hanem csak körvonalazódik, és ebben a fiamnak volt nálunk is a legnagyobb érdeme, mert ő erősített bele abba, amit én csak úgy kapizsgáltam, hogy ki kell mondani, hogy melyik a vezértermék.
És melyik a vezértermék?
Hát két vezértermékünk van, a furmint és az édesszamorodni, de csúcstermékünk pedig az aszú. Mert eddig egy kicsit leárnyékoltam én az aszút, azért, mert hogy az úgy is működik magától, meg abból ugye nem fogyasztanak, meg az lesz majd a drága, de hát ugye elég hátrányos. Eladás szempontjából két vezér van, az furmint száraz és az édesszamorodni, csúcstermékünk pedig egyértelműen innentől az aszú.
Ifjabb Szepsi István szerint?
Én is azt akartam mondani, hogy a csúcsterméket és a vezérterméket külön kell választani. Tehát a csúcsterméke a borvidéknek az nem tud más lenni, csak az aszú. A vezérterméke az pedig furmint alapú. Én azt gondolom, hogy elsősorban a szárazborok mérlegére lehet azt mondani, vagy szárazborok mennyiségére lehet azt mondani, hogy az tud vezértermék lenni. Ugye ez az a stratégiai lépés, ami szükséges volt ahhoz, hogy kimozduljon a kerék a gödörből, tehát gyakorlatilag egy új terméket kellett létrehozni, ez a szárazbor, ami nem volt nevesítve a borvidéken, vagy nem volt egy kiemelt termék. Ezt tudja meghozni az újra borvidéknek a magas árakat. Nem azért, mert a furmintot lehet a legfeljebb árazni, hanem mert elvonja a figyelmet attól, amit most egyébként rendszerettelenül termelnek meg a borvidéken. És a furmint az, ugye van ez a négy lépcső stratégia, amit szoktunk emlegetni saját magunkkal kapcsolatban, hogy a furmintot azt azért kell vezértermékké felépíteni, hogy el kell érni a borvidéken azt, hogy senki ne akarjon botitiszes gyümölcsöt előállítani. Mert akkor, hogyha a furmintoknak piacot hozunk létre, akkor a furmint az könnyebben eladhatóvá válik a mai fogyasztási szokások között. Második lépésben az következik, hogy a furmintnak a termelői között lesznek azok, amik dűlős borként egy magasabb szintet tudnak mutatni, és az bizonyítja be, hogy a borvidék az nem egy a sok közül, mint ahogy apa is mondta, hanem egy rendkívüli adottságú borvidék, ami csúcskategóriára képes. Majd amikor erre a pontra eljutunk, mert senki nem akar botitiszes gyümölcsöt termelni, valamennyi mindig lesz, mert egy ilyen típusú borvidéken vagyunk, és ezt tudja lelimitálni újra az édesboroknak a mennyiségét ahhoz, hogy az visszakerüljen egy magas árpozícióba. Tehát ez nem ez marketing pénzből, politikai támogatásról, ezt nem lehet elérni, ezt piaci oldalról lehet elérni, mert az alapanyag termelést azt meg kell változtatni ahhoz, hogy újra limitált legyen, és rendkívül legyen az aszú, mert most nem az.
Tehát akkor ne az aszú legyen a cél a termelésben, hanem a szárazbor? Ez a lényeg?
A szárazbort kell fejleszteni azért, hogy újra az aszú csúcstermék tudjon lenni.
Szóba került itt, még a Szepsi István említette a versenytársakat és a piacot. A piacon tudják ezt rólunk, illetve Tokajhegyaljáról, hogy nem egy a sok közül, hanem ennyire kiemelkedő, vagy ezt még bele kell dolgozni?
A szakma jelentős része tudja, az értők és a felhasználók egyre többen tudják. Tehát van, akiknél ez nem is kérdés. Van, aki pedig olyan is van, aki ott el van foglalva a maga a dolgaival, és nem is érdekli, hogy kik vannak még a világban. Tehát ez is van. De azt gondolom, hogy ezt folyamatosan hogy igazoljuk. Azért is veszünk részt sok olyan rendezvényen külföldön is, akár kiállítások, vagy pedig borvidéki szimpóziumok és megjelenések, hogy ne csak a piaci szereplőkkel találkozunk, hanem egy szélesebb körrel, amiben a termelők, az értők és a kereskedőknek a segítői, a szakértői ott vannak. És ez egy soha véget nem érő munka, már 30 évet csináljuk, és néha tényleg keserves, hogy hogy soha nem lesznek képben, és százezredszer is el kell majd rázni, hogy mi az, hogy aszú, vagy miért fúr mint, és miért tudja a termőhelyet tükrözni, egyáltalán mi az, hogy termőhely Tokajban. Na, ennek a megismerése még mindig folyik, mert nekünk sem volt biztos, az előbbi generációk nem hagyták ránk a tudásukat abban, hogy hova lehet a termőhelyeket pozícionálni. Egyáltalán mitől olyan az egyik termőhely, és miért másik az utóbbi. És a 418-ból egyáltalán mik azok a dűlők, amelyeket, sőt dűlő részek, amelyeket fel lehet használni a frontális előrelépésben.
2017 a furmint éve, a furmint éve lett, ez mit hoz? Mit hozhat a szőlőfajtának? És mi lesz ennek a jelentősége? Ifjabb Szepsi István.
A furmint éve kampány az megjelent az USA-ban, aztán majd a furmint február alkalmával a Földművelési Minisztérium is bejelentette, hogy a furmintot, mint szőlőfajtát ünnepeljük. Gyakorlatilag a fajtának egy figyelemfelkeltő kampánya, amit borászatokon keresztül lehet gyakorlatilag mozgatni vagy érvényesíteni, mert ezek mögé terméket kell állítani, és a borászatoknak a munkáját erősíti fel tulajdonképpen a piacon. A furmintra, mint szőlőfajtára fel kell jobban hívni a figyelmet. Ugye van egy olyan kutatómunka, egy olyan vizsgálati eljárás, amivel a fajtát egyébként jobbá lehetne tenni a családba. Ez a kutatómunka zajlik, de ezek mind olyan munkák, amiket nem egy jogi személynek kellene elvégezni, hanem nem egy gazdasági szereplőnek, hanem egy gazdasági szereplőket támogató intézetnek kellene, akár kutatóintézetnek, vagy nevezzük bárminek. És ez azért fontos, mert akkor, hogyha a csúcsra akarjuk járatni a furmintot, mert azt mondjuk, hogy a borvidékünk azért rendkívül geológiai adottsággal bír. Ehhez van egy olyan szőlőfajtánk, ami ezt meg tudja mutatni. Viszont ezek között, mivel egy tömegtermelés volt jellemző a borvidékre néhány évtizedig, kialakultak olyan klónok, amik nem tudják megmutatni ezt a rendkívüli adottságot a borvidéken. Eközben egyébként jelentkeztek új vírus, vagy bakteriális, vagy rovarfertőzések, és közben mi sok szempontból kell a szelekciót végrehajtani, és valójában a furmint kampány az egyik legfontosabb feladata, hogy az országban összefogottan, aki növénytermesztéssel vagy a furmint fajtával foglalkozik, az elsősorban a minőségjavítás érdekében, vagy a magasabb minőségű bor előállítása érdekében a fajtakutatás az szervezetebben haladjon előre, gyakorlatilag ez a legfontosabb feladata.
Tehát akkor ez szól a külföldnek is, és lényeges itt van, és ezek szerint maga ez, hogy furmint éve van.
Furmint éve az USA-ban az egy fogyasztástámogató kampány, amit egy marketingben jártas cégen keresztül hajtunk végre. A magyarországi furmint éve kampány, amit az FM hirdetett meg, az pedig gyakorlatilag a fajtával való foglalkozásnak a fontosságára utal.
Tehát akkor a kutatóintézetek, mondjuk itt nyilván elsősorban a Tarcali kutatóintézet, jön szóba gondolom én, mert ugye Tokajhegyalján is van egy kutatóintézet, meg hát az országban több, akkor ezek az intézetek, meg esetleg egyetemek és más intézetek komolyabban foglalkoznak és célzottan a furminttal idén.
A múlt héten volt egy sajtótájékoztató, amin a mezőgazdasági miniszter úr bejelentette, hogy a NAIC-kal, a Nemzeti Agrárinnovációs Kutatóintézettel, vagy azon keresztül fog nagyon intenzíven foglalkozni a fajtával, és azon kívül ehhez kapcsolódóan a Szent István Egyetem ki fogja egészíteni ezt a kutatómunkát, és mi régóta dolgozunk együtt például az Eszterházy Károly Egyetemmel, aki mint a szelekcióban, mint termőhelyi kutatásban, mint meteorológiai kutatásban már megkezdte korábban is a munkát ettől a programtól függetlenül.
Mennyire nemzeti ügy ma Magyarországon a bor? Beszélgessünk egy kicsit erről a dologról. Felbuzdulásban, érzelmekben szemmel láthatóan nincs hiány, de hát azért ennek van egy piaci része, egy egy, ugye tudjuk, hogy itt a vásárlóerő is számít, hogy mennyire az életszínvonal, hogy mennyire tudnak az emberek minőségi vagy minőségibb borokat vásárolni. Ebből a szempontból nemzeti ügy ma Magyarországon a bor, és ha igen, akkor mennyire? Szepsi István.
Hát mindenképpen az. Még akkor is, hogyha a jelentősége tömegét tekintve csökkent a váltás óta, de, és főleg, hogy az egyes fajtákról való tudásunk nagyon nem volt mély, mondjuk így, és ugye ment a vergődés, hogy világfajta, itthoni fajta, vagy ősi fajta, és hogy melyik az, és egyáltalán melyiket lehet egyszer eljuttatni a csúcsra, mert ugye a helyi fajtából az számít elsősorban, ami külföldön is tud hozni az ország számára. Minden tud, ami jó minőségű, de hogy mire lehet építeni egy kampányt, mint a nyugati borvidékeknek van egy-egy fajtája, ami vezérként megy elől, akár mint a Cabernet, a Merlot, a Riesling, a Sauvignon Blanc, vagy mások, és alig, ha nem, senki nem gondolta 20 évvel ezelőtt, én magam sem, hogy a furmint képes lesz kinőni, és még innentől főleg, hogy fog, még csak éppen, hogy megvillantotta a lehetőségeit, és ugye olyan dolgok játszottak közre, véletlen körülmények, amelyek segítettek feltárni a furmintnak a szárazborként való megjelenése lehetőségeit, és azóta ugye mind többen csatlakoznak ehhez, hogy keresik a termőhely és a fajta kapcsolatát, és a fajtának is azokat a változatait, mert rendkívül változékony fajtáról van szó a furmint, csak hogy érzékeltessem, 6 dekástól 60 dekásig minden előfordul, kisbogyó, nagybogyó, tömötfürt, kerekbogyó, ovális bogyó, stb. Ilyen savak, amolyan ízek, és ez a feltárás zajlik, nagyon sokan vesznek részt benne, mi konkrétan a családban, ugye az egyet szelekcióval is már sok éve dolgozunk, és számomra okozta a legnagyobb meglepetést, mert világ életemet a furmint környezetében éltem le, de soha nem tekintettem úgy rá, mint egy lehetséges világ vezérfajtára, vagy csúcsfajtára. De most már úgy tekintek, ezek után, hogy ennyire kezdtem megismerni elsősorban a termelési úgy mutatóit, megjelenési mutatóit, másosorban pedig a borokon keresztül is megnyilvánultak. Ez a típus, ami elsősorban a kis lazafürtű változatok oválisbogyóval, tulajdonképpen onnantól, hogy mi egyáltalán száraz borral foglalkozunk, és nem ilyen volt az ültetvény csak, de azokat az egyeteket válogattuk, amelyek ilyenek, és ezekből jöttek a legnagyobb formátumú furmintjaink, dűlős furmintjaink, de a birtok furmint is. Hál' Istennek maradt annyi állomány, nem elég, de maradt annyi állomány, hogy ki tudjuk próbálni ezeket, az egész borvidéken van. Mádon több az idősültetvény, és így még inkább ugye tudjuk kombinálni a termőhelyet, aztán korosabb tőkéket, és a kisfürtű furmint változatokat. Nehéz megmondani, hogy melyik mennyit hoz ebben a végeredményben, amit ma ismerünk, de mindegyiknek megvan, és ezt egymástól nem lehet elszakítani. Tehát ma úgy próbálunk szelektálni, hogy arra a termőhelyre szelektáljuk az ott lévő idős ültetvényekből az egyedeket, és azok lesznek majd az új telepítéseknek az anyaga, amit ott a magasabb fekvésekben, a háború óta parlagon és pozótosan maradt területeken el kell végezni a telepítéseket, amiből majd 20 év múlva megint lesznek komoly borok. Tehát csak azért mondom ezeket az időket, hogy amit elkezdtünk csinálni, és ma is folytatunk, ma is kell látszania az eredménynek, de ez a jövő generációnak érik be.
Most hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést.